Eredményes élettalálkozó 2012. március 2. A szellemi háború 12. rész. Az élet fája.
Okay. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt, akik itt vagytok, határainkon belül és kívül, akik néztek minket. Óriási dolog, hogy hétről hétre együtt lehetünk. Így, és igazán ennek az egésznek az apropója az, hogy Isten létezik. Különben nem lehetnénk itt igazándiból, nem túl sok értelme lenne. Imádkozzunk egyet, azt hiszem, még mielőtt bármit tennénk, és aztán lenne néhány bejelentésünk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy tudhatunk rólad. Köszönjük, hogy pontosan tudhatjuk, hogy te ki vagy, hogy milyen a jellemed, hogy mi a célod velünk, hogy mi kik vagyunk, és hogy mi ez az egész itt körülöttünk. Köszönjük, hogy nem tartottad titokban, hogy nem gyermekként kezelsz minket, hanem a barátaid vagyunk, ahogy János 15:15-ben mondod. Köszönjük az áldozatodat, hogy eljöttél és meghaltál helyettünk a kereszten, Urunk. És hogy mentesítettél minket a bűn alól. És köszönjük, hogy egy eredményes életet élhetünk veled, mi gyönge, kicsi lények. És köszönjük, hogy ezt így intézted, hogy nem vagyunk erősek, hogy mindig elbukunk. Köszönjük, hogy nem tettél minket erősekké, mert akkor nem kiáltanánk hozzád ilyen kétségbe esetten. Igen, kétségbe esetten szükségünk van rád, Istenünk. Te vagy az, aki vezérelsz minket. És kérlek, hogy szólj hozzánk ma. Áld meg az alkalmunkat, az én üzenetemet, Antiét. És köszönjük minden testvérünket, akik itt vannak, akik hallgatnak minket. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk hozzád, atyánk. Ámen. Ámen. Oké. Okay. Lenne néhány bejelentés. Az első és legfontosabb az, hogy a Gondolkodás Forradalma című előadás jövő héten csütörtökön nem kerül megrendezésre, mert lesz nálunk egy világkonferencia. A világ minden részéről jönnek keresztény emberek, lelkipásztorok, olyan helyekről is, ahol jelenleg üldöznek minket. Egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon áldott alkalmak szoktak ezek lenni. Ez hányadik, 12. alkalom, most majd megrendezzük? 12. Ha tudtok, gyertek el, címet tudjátok. Jövő héttől kezdődik ez a konferencia, a helyszínen is lehet jegyeket vásárolni. Ez az egyik. A másik az, hogy az eredményes élettalálkozó az lesz jövő héten, hogyha el akartok esetleg jönni, vendégelőadó lesz, valószínűleg egy külföldi lelkipásztor, vagy nem is egy, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz. Oké, ezek fontosak voltak. Tegnap volt a Gondolkodás Forradalma, ami most átváltott a Világkép Forradalmára. Nagyon-nagyon jó volt, nagyon érdekes volt, de ami ennél is fontosabb, hogy igaz is volt. Úgyhogy Gondolkodás Forradalma, gyertek el, csütörtökönként vagyunk, jövő hét kivételével, és hozzatok el embereket, szóljatok nekik, hogy ez a rendezvény, ez létezik. Oké, és van még egy dolog, ami volt egy kezdeményezésünk, nem annyira régen, augusztusban indult a Visszavalósághoz munkacsoport. Szeretnénk értesíteni benneteket, hogy ez a szolgálat újra él. Volt egy megtorpanásunk, de érkezett egy fiatalember Amerikából, akinek a segítségével egy nagyon komoly háttértámogatást kapunk, nem anyagi értelemben, hanem az internetes támogatást. Lesz egy internetes oldalrendszerünk, amivel nagyon komoly elérésekben reménykedünk, és szeretnénk egy felekezetek közötti összefogást, szeretnénk a hitvédelmet oktatni, szeretnénk az ország sok részére eljutni, szeretnénk itt egy hitvédelmi oktatási központot létrehozni, és nagyon nagy terveink vannak, de ehhez szükségünk van imákra. Nagyon kérünk benneteket, akik együtt vagyunk Krisztus testében, csúnya vallásos kifejezéssel, testvérek vagyunk, keresztények. Mindannyiótokat szeretnénk megkérni, rendszeresen imádkozzatok ezért a szolgálatért, a Vissza a valósághoz munkacsoportért, és a gondolkodás forradalmáért. Tartsatok minket imában, mert ilyenkor mindig jönnek a támadások, amikor valami nagy dolog van készülőben. Igen.
Viszont 2 hét múlva csütörtökön, meg 15-e van, ami ünnep.
Igen, 2 hét múlva 15-e csütörtök. A Sanyi azt mondta, hogy lesz gondolkodás forradalma, de még ezt pontosítjuk addig, jó? De szerintem lesz, hogyha ő azt mondta, akkor, de ki lesznek küldve a hírlevelek. Oké. Jó, ennyi lett volna, ami a hirdetés része. Jaj, még valami. Reménységfesztivál. Nem tudom, hogy tudtatok róla. Lesz egy reménységfesztivál Magyarország a június 1-én, 2-án és 3-án. Franklin Graham érkezik, Billy Grahamnek a fia. A Billy Graham Evangelizációs Társaság és a Baptista Egyháznak a szervezésében, de egyébként az összes magyarországi keresztény egyház összefogásában lesz megrendezve. 3 napot fog itt prédikálni Franklin Graham a Budapest Sportarénában, és első kézből mondhatom, mert van egy kis részem ebben a dologban, néhány testvérünkkel együtt innen a gyülekezetünkből, hogy nagyon komoly lesz, és egy nagyon komoly fordulat következhet be Magyarország életében, amiben lehet egy részünk. Június 1-e, 2-a, 3-a reménységfesztivál.hu, nézzetek rá, kérlek, nem akármi lesz. Jó? És akkor van egy nagyon rövid gondolatom, és utána Anti folytatja a szellemi háborút. A gondolatom pedig az, hogy van egy könyv, a Biblia, ami csak ezen gondolkoztam, hogy mi lehet ebben a könyvben, amit mindig itt tartunk a pulpituson, amiből beszélünk most már 2000 éve. Ezt tudtál, hogy így gondolkoztatok rajta, hogy 2000 éve prédikálnak ebből a könyvből, hogy azért milyen gazdag Isten igéje? Van ez a könyv. Az első néhány száz évben ezt a könyvet üldözték, mint ahogy a kereszténységet is. Aztán utána, amikor a kereszténység államvallássá lett, akkor egyszerűen szépen lassan megtiltották ennek a könyvnek az olvasását. Utána nem fordították le különböző nyelvekre, csak latinul volt, és ugye a sötét középkor az szerintünk azért volt olyan sötét, mert ezt a könyvet nem lehetett olvasni. Aztán utána szépen változnak a módszerek, utána az egyik vatikáni zsinat bejelenti a pápa tévedhetetlenségét, és azt mondja, hogy egyedül a pápa magyarázhatja a Bibliát, tehát te meg se próbáld olvasni. El se tudod olvasni, mert nem a te nyelveden van, tiltják is, és utána, hogyha esetleg a kezedbe kerül egy példány, és mégis el tudod olvasni, akkor se lehess biztos benne, hogy te jól tudod értelmezni a Bibliát. Oké? És napjainkban mi történik? Napjainkban pedig, hogyha 10-ből 9 ember azt fogja mondani, ha beszélsz emberekkel, hogy ne viccelj már, hát ezt átírták. Ez már nem az eredeti Biblia. Ezt meghamisították. Meg ez egy, hogy szokták mondani? Ez egy zsidó hamisítvány. Ez egy zsidó öndicséret. És lehet, hogy kerülhetsz ebbe a hibába, hogy elkezdesz szajkózni ezeket a véleményeket. Hát én tudom, hogy a Bibliát átírták. És sokat beszélgetek emberekkel. És mondják nekem is, na ne viccelj, hát ezt átírták. Na igen, mondom, és olvastad? Hát nem. Hát de akkor honnan tudod? Hát ezt mondták, a National Geographicon is ez volt. Tudjátok, mit mondok? Hogy nem az a baj, hogyha tévedünk valamivel kapcsolatban. Az nem baj. De viszont az már baj, hogy úgy tévedünk, hogy nem is próbálunk meggyőződni a valóság tartalmáról. Most képzeld el, hogy Isten írt egy könyvet a számunkra, amiben kell lennie valami titoknak, ami miatt ezt próbálják ellehetetleníteni előttünk. Ebbe a könyvbe kell lenni valaminek. Ezen gondolkoztatok már? Hogy kell lenni egy olyan titoknak, aminek nem szabadna kiderülnie. Mi lehet ez a titok? Meggyőződtél róla? Tudod, Isten írt egy könyvet neked. Tudod, meghalsz, És abban a tudatban halsz meg, hogy ez egy ponyvaregény. Bocsánat. Ez egy ponyvaregény. Meghalsz, ott állsz a mindenható Isten előtt, és Isten azt mond, hogy figyelj, írtam neked egy könyvet, nem olvastad? És amikor Jézus Krisztus itt járt a Földön, akkor is döbbenettel kérdezte az emberektől, hát sosem olvastátok? Sosem olvastátok? Tudod, Isten írt neked egy könyvet, és te nem olvastad el? Hát lúzer vagy. Úgy értem, egy vesztes vagy. Lemaradtál a lényegről. Amikor Jézus valamire hivatkozott, valami nagyon fontos az életünk fontos területeivel kapcsolatban, akkor azt mondta, hogy mert megvan írva. Isten, amikor itt járt a Földön, erre a könyvre hivatkozott. És most nem szeretnék belemenni bizonyítási rendszerekbe, de be tudjuk bizonyítani, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig az igazság, hogy ebben van benne minden, amire szükségünk van egy igazán eredményes élethez. Ebben le van írva, hogy ki vagy te. Gondolkoztál azon? Ki vagy? Feltetted a kérdést? És hogyha neveden kívül nincs más válaszod, akkor kérlek, hogy vedd elő a könyvet, mert bajban vagy. És nem elítélőleg mondom, de most gondolj bele, ki vagy te? Mit jelent embernek lenni? És ez egy jó üzenet lenne, csak most ezt nem fogom elmondani. Mit jelent embernek lenni? Mi az életünk célja? Ha ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok, akkor mit keresünk mi itt a Földön? Mit okoskodunk? Miért mondod, hogy mindent tudsz? Ja, én nem vagyok a pápa, én nem vagyok tévedhetetlen. Tudod, egy véges kis ember vagyok, és szükségem van valakire, hogy megmondja, hogy ki vagyok. És ez a könyv, ez ezért van nekünk. Olvasd el! És a kultúránk előírja, hogy legyen egy a polcon. Ott porosodik. Vedd le! Találsz benne kincseket. Minden itt van leírva. Tudod, ne hidd el, amit mondanak neked. Legyél olyan ember, aki keményen kérdez. Legyél olyan ember, aki nem elégszik meg akármilyen válaszokkal. Ez az emberségünknek a méltósága, hogy van választásunk, hogy tudunk logikusan gondolkodni. Sokan nagyon okos emberek. A modern embernek tanítottak egy gondolkodásmódot, hogy külön-külön felépítsen gondolkodási sémákat. És tudjátok, hogy hol van a csapda? Hogy a modern ember már nem tanult meg összefüggésekben gondolkodni. Tudunk dolgokról gondolkodni logikusan, de nem tudjuk meglátni az összefüggéseket. És ezzel szeretném befejezni, hogy a Bibliánk így kezdődik. 1 Mózes 1. Tudom kívülről, de azért olvassuk. 1 Mózes 1. Kezdetben teremte Isten az eget és a földet. Itt már nevetségessé válik a Biblia, igaz? Sok ember itt már nevet. Ugyan tényleg ezt gondolod? Oké, akkor nézzük meg, csak tényleg röviden. Az élet keletkezése. A Biblia azt állítja, hogy egy mindenható Isten teremtett mindent. Az ember pedig, a büszke ember pedig azt mondja, hogy az ember minden dolgok végső mértéke, és majd én megmondom, hogy mennek itt a dolgok. Egy mérhetetlen büszkeséget építettek ki a szívünkben. Minél nagyobb a tudásunk emberileg, annál büszkébbek vagyunk. Annál nagyobb bolondságnak tűnik a Biblia első verse. De figyelj! Nézzük a dolgokat az összefüggéseiben. Azt állítja a tudomány, hogy minden, ami van, a semmiből állt elő. A semmiből. És hogyha szeretnéd most megmutatni a semmit, nem fog sikerülni. Miért? Miért? Mert a semmi mindennek a hiánya. A semmi nem létezik, csak kitaláltunk egy szót arra, hogy mit jelent a mindennek a hiánya. A tudomány azt mondja, hogy a semmiből keletkezett minden. Szerintetek ez lehetséges? Oké. Élettelemből élő. Meg tudjuk figyelni? A tudomány valaha is meg tudta figyelni? Nem tudta megfigyelni. A személytelen anyagból személyes lény olyan, mint te. És annyi erről tegnap beszéltem, nem szeretném részletezni. Hogy elvették tőlünk a logikus gondolkodásnak a lehetőségét. De mindig van esély egy új felismerésre jutni. Tudod, tehát nem lehetsz a véletlen műve. Túl komplex. A fizikai törvények nem működhetnének, ha nem lenne egy mögöttes erő. Ha leírod azt, hogy 1 + 1 = 2, abból nem lesz 2 forint, nem lesz 2 dollár, nem lesz 2 jen. Az csak egy leírt valami. Attól, hogy a fizikai törvényeink meg vannak határozva, attól még nem szabadna működniük, ezen gondolkoztál? Ez egy őrület. A fizikai törvényeink mitől működnek? A mai napig nem tudják megmondani, hogy a gravitáció mitől vonza egyik testet a másikhoz. Nincs rá magyarázat. Ne, persze van elmélet rá. És még egy dolog, hogy a fizikai törvényeink szoros kapcsolatban vannak egymással összehangolva működnek. Ez hogy lehet? A gravitáció nem oltja ki a perdületet. A húzóerő nem semmisíti meg a centrifugális erőt, és viszont hihetetlen rendszerben működik minden. Összefüggések vannak, nagyon komoly összefüggések, és ez csak úgy lehetséges, hogy valaki összehangolta. Jó? Tehát legyünk komoly emberek. Legyünk komoly emberek. És nem azért, mert félnünk kellene valamitől, vagy hogy csak ez a vágyunk, hogy legyen egy Isten, hanem az igazságot követve mi valamennyien oda jutottunk, hogy kell, hogy legyen egy Isten. Kell, hogy legyen egy Isten. És hála Istennek, hogy van. Sokan, és tényleg ezzel fejezem be, sokan drukkolnak, hogy ne legyen igazunk. Sokan Stephen Hawking és még néhány nagyon-nagyon híres asztrofizikus és különböző tudományokban jártas emberek az egész életüket felteszik arra, hogy megcáfolják Isten létezését. Mi marad neked, ha nincs Isten? Mi marad nekünk, hogyha nem létezik Isten? Azért drukkolsz, azért imádkozol úgymond, hogy ne legyen Isten. Öngyilkos vagy, csak ostoba. Tudod, ha nincs Isten, akkor nincs reményünk. Akkor vége az életünknek. 70 éved van, Pünkösdi királyság. 70-80 év, ennyi van nekünk. Lehetsz király a 70 éveden. És utána mi történik? Oké, nyomorultak vagyunk Isten nélkül. Nyomorultak vagyunk. Nélküle senkik vagyunk. Vele Istennel viszont mindenünk megvan. És ezzel szeretném befejezni, hogy Isten létezik. Hála Istennek, be tudjuk bizonyítani. És ő nap mint nap bizonyítja ezt nekünk. Van egy életünk, amit nem cserélnék el. Van egy örömünk. Sokszor elbukunk, megvalljuk a bűneinket, és megpróbáljuk elhagyni, és Isten dolgozik bennünk, és nem értünk egyet a bűnnel, nem próbálunk idomulni hozzá, és vannak nehézségeink, de van egy olyan életünk, amire azt hiszem, hogy mindannyian vágynánk. Csak a legtöbb ember ezt Isten nélkül szeretné, mert nem szeretné alárendelni magát egy felsőbb hatalomnak, mert ahhoz túl büszkék vagyunk. De Pásztor Kendével beszélgettem egyik nap, és valamit dolgoztam ott náluk fönn a titkárságon, valami apróságot, és mondta, hogy látom, hogy befogtak rabszolgamunkára, és vigyorgott. És mondtam neki, hogy igen, mondom, de mindannyian Krisztus rabszolgái vagyunk. Azt mondta, hogy ámen. El akart menni, és volt egy gondolat, visszalépett, és mondta, hogy lehet, hogy Krisztus rabszolgái vagyunk, de soha senki nem tartott még minket olyan szabadságban, mint ő. Úgyhogy ez az igazi szabadság, amikor alárendeled magad Isten hatalmának. Ámen?
Ámen.
Gyere, Antika. Köszönöm.
Hát sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Nagyon-nagyon lenyűgöző volt, amiket Ernő mondott. Nekem nagyon tetszettek. És tényleg legalább 10 olyan kérdés fogalmazott meg, ami egyenként megérne az életünkből egy napot, hogy beszélgessünk róla, és tényleg így a modern ember megtanult, hogy összetett mondatokba beszélni, nem? És egy mondatban képesek vagyunk 10 olyan fogalmat bele zsugorítani, mondjuk két vesszővel elválasztva, ami megváltoztathatna az emberiség történelmét. És csak így zsutyi elmondjuk, azt hiszük, hogy értjük, azt hiszük, hogy túl vagyunk rajtuk, és tényleg urai vagyunk a helyzetnek, és közben milyen értékes gondolatok, ugye? Kik vagyunk mi emberek? Ki Isten igéje? Csak ilyen alapvető dolgok, hogy hogyan nézünk egy olyan üzenetre, ami mögött 6000 éves történelem áll. Amikor rám azt mondják, hogy egy idióta vagyok, mert keresztény vagyok, nem járok a valóságban, csuhába kéne öltöznem, mert ez lenne a realitás, akkor ezzel azt is mondják, hogy 6000 évig az emberek, akik ismerték Istent, akiknek Isten bemutatkozott, kijelentette magát, csodákon keresztül vitte őket, több 10000, 100000, mondhatnánk nagyobb számot, milliós nagyságrendű ember, ez mind mongoloid idióta, és azzal töltötte az egész életét ezen a földön, adta oda az életét, tényleg az idejét, az energiáját, adta föl a szabadságát, ahelyett, hogy élt volna, mint Marci hevesen. Ezt mind-mind azért csinálta, mert természetesen neked, aki azt mondod, hogy mi csúhás, idióták vagyunk, hogy neked igazad legyen. És azt mondani bárkiről, akár egyetlen emberről, de a történelmi méretekben ember csoportokról, hogy amiben hisznek, aminek alárendelték magukat, az nem méltó arra, hogy komolyan vegyük, tehát legalább komolyan vegyük, és elgondolkodjunk rajta. Ez a mai kor emberének a mentalitása, ugye? Hogy, tehát így beszélsz hozzá, kiöntöd a szívedet, a lelkedet, és akkor csak így ugorjuk a témát, így ugorjuk a témát, és dobunk ki kukába hihetetlen értékeket. Nagyon, nagyon jó volt ez a bevezetés, és tényleg, aki hallottad, vagy itt, akik hallgattuk, érdemes ezeken a kérdéseken elgondolkodni, mert az igazság és a részletek mindig az egyszerű, alapvető, egészséges hozzáállásokban érthetők meg. És igazán jól gondolkodni akkor tudsz, hogyha ilyen egyszerű kérdéseket teszel fel, és ragaszkodsz hozzá, hogy meg is találd rá a választ. Szeretnék kérni titeket, hogy imádkozzatok velem, és akkor utána elkezdjük. Atyánk, volt olyan, hogy úgy imádkoztunk, hogy nem ismertünk. Volt olyan is, hogy úgy imádkoztunk, hogy azt hittük, hogy ismerünk. De akik itt vagyunk, mindannyian voltunk olyan élethelyzetekben, ahol egyetlen bölcs, odaadó barátunk, ismerősünk sem tudott segíteni. Voltunk olyan élethelyzetekben, ahol elértünk a végünkig, és nem azért, mert tragédiák vettek körül, hanem egyszerűen, mert őszinték voltunk, és senki nem volt, aki segíteni tudott volna. És most úgy imádkozunk hozzád, mint akik ismerünk, mert átéltük, hogy mit jelent az, amikor te hozzányúlsz az életünkhöz, amikor te felgyűröd az inged ujját, és fölkelsz te a nagyisten, hogy engem, vagy itt bármelyikünket kihúzzál a csávából, a bajból, és nem csak csodákat adtál, hanem a lényeget, egy teljesen új szívet, egy teljesen új életet, és egy olyan fajta kapcsolatot veled, amit bárki bármit mond, és lehet, hogy mi sem, magunk sem tudjuk ezt így jól elmondani. A helyre tette az egész életünket, ami miatt tudjuk, hogy te vagy, ami miatt ismerünk téged egy olyan módon, ahogy soha nem gondoltuk, hogy típusú ismeret, ami tényleg minden értelmet felülhalad, ami rólad szól, és ezt köszönjük. És köszönjük azt, hogy úgy lehetünk hívők, keresztények, hogy téged ismerünk, és ez a valóságunk, rólad beszélünk, próbálunk rólad beszélni. De köszönjük a Bibliát, amiben te nagyon-nagyon világosan és nagyon jól érthetően keresztülvonulva korokon kijelentetted magad. Köszönjük ezt az alkalmat, Urunk. Szeretnénk ma felemelni újra téged a szívünkben, mindenek előtt, így a körünkben, és aztán az emberek előtt, és mindenki előtt, aki ezt a felvételt hallja, vagy hallgatni fogja vala is, mert nagy Isten vagy, és nem csak nagy vagy, hanem jó is, és hát keressük még a szavakat egy darabig, hogy ki tudjunk kellőképpen fejezni. Szeretnénk rólad beszélni, Urunk, ez a vágyunk. Áld meg az alkalmunkat, a szívünket, a szavainkat, a befogadásunkat. Drága nevedben, ámen. Hát, én is nagyon köszönöm, hogy itt vagytok. És Az elmúlt alkalommal szó volt a, hát azt a címet adtuk a, az előadásnak, vagy az alkalomnak, hogy az ördög fája. És azt gondoltam, hogy így a magam részéről, ami a szívemben volt, az, azt elmondtam ezzel a témával kapcsolatban. És aztán beszélgettünk Sanyival, és sokat erről a kérdésről, és kért, hogy, hogy ma még beszéljek erről, vagy ami ehhez is szorosan kapcsolódik, és szeretném ezt megtenni. Szeretném azokat a gondolatokat még megosztani veletek, ami bennem van így a témával kapcsolatban. Ernőt nagyon óvatosan szabad idengedni a pulpitushoz, mert miközben imádkoztam, miközben beszéltem, a fél agyam még mindig azon gondolkodik, amiket mondott. És úgy állok itt, mint a hallgató, hogy ül ott a teremben, hogy nehéz elvonatkoztatni ezektől, amiket hallunk, ugye egy Istenről. Az előző alkalomnak ugye summázottan a témája, az az ördög fája volt, a jó és gonosz tudásának a fája. Ezt próbáltuk így körüljárni valamennyire. És nagyon jó kis következtetéseket lehetett ebből levonni. És talán így még egyszer aláhúzva odáig jutottunk, hogy egy ember, aki erre a földre születik, alapvetően nincs más helyzetben, mint az első emberpár volt, hogy választania lehet, és választania is kell, hogy Isten szempontjából, aki teremtett bennünket, aki életet adott nekünk, hogy élhessünk, aki emberré tett bennünket, hogy az ő szempontjából melyik utat választjuk, melyik lehetőséget választjuk. Nincs más helyzetünk ma sem, mint ami volt az első embereknek. Összesen két útunk van. Az egyik út, amit a Biblia ilyen nagyon egyszerűen úgy fogalmaz, hogy a jó és a gonosz tudásának az útja, a másik út az pedig az élet fájának, az életnek az útja. És nincs a kettő között harmadik. Amikor így Isten igéje ezt kijelenti, és ugye, amit Ernő is mondott, Isten igéje néha nagyon érdekesen működik, néha Isten fejezeteket, történelmi évszázadokat szán arra, hogy elmagyarázzon egy-egy dolgot, de néha Isten csak mond egy kijelentést, és aztán 6000 évig után nem mond egy szót se róla. De az a kijelentés az így megáll, tehát az így ott van, és az a valóság. Sem elvenni nem lehet belőle, sem hozzátenni nem lehet. És Isten azt mondja az igéjében, hogy alapvetően az első emberpár is ebben a helyzetben volt, hogy nem volt harmadik út. És amikor azt mondjuk, hogy Isten igéje egy butaság, a Biblia nem méltó a figyelmünkre, akkor azért gondolkodjunk el egy érdekes dolgon, hogy most a történelemnek egy olyan szakaszán vagyunk, ahol már rengeteg információnk van visszafele. Tehát ha hívő vagy, ha nem vagy hívő, de értelmesen gondolkodó ember vagy, akkor meg tudod nézni az általunk, vagy az emberek által ismert történelmet, rengeteg információd van népekről, emberekről, filozófiákról, gondolatokról, sorsokról. Évekig, rengeteg ideig lehetne erről beszélni, és azt hiszem, hogy csak akik itt vagyunk, ami a fejünkben van információ, az is hihetetlen mennyiségű erről. És egy különös dolgot bizonyít az emberiség történelme, az bizonyítja az emberiség történelme, hogy az emberiség, független, hogy hisz Istennek vagy nem, alapvetően tényleg ebben a két kategóriában létezik. És független, hogy tudunk róla, vagy nem tudunk róla az embernek, alapvetően nincsen más kategóriája, csak ez a kettő. Most ez egy olyan állítás, amit be kéne bizonyítani, és én így nem arra szánnám ezt az alkalmat, hogy ezt így következetesen bebizonyítsam. A múltkori alkalomban már érintettünk dolgokat, de van egy, talán egy ilyen nagyon rövid összefoglalása, ami segít abban, hogy megértsd legalább azt, hogy te hol vagy ebben a dologban. Eljutottunk oda a múltkor, az elmúlt alkalommal, hogy az, hogy, hogy egy ember kicsoda, hogy egy ember miben hisz, ez kifejeződik a gondolataiban, tehát azokban a gondolatokban, amik megszületnek a fejünkben, mielőtt meg se szólalunk, aztán kifejeződik abban, amikor elkezdünk beszélni, végképp kifejeződik abban, amikor elkezdünk csinálni dolgokat. Minden ember, aki erre a földre született, ebben egy, hogy az, amit tesz, az, ahogy beszél, az, amit igaznak tart, amivel azonosulni tud, az azt határozza meg, hogy ő kicsoda. Azt határozza meg, hogy mit gondol magáról, az életről, a nagy dolgokról, a kis dolgokról. Egyszerűen kifejeződik abban, amit csinálunk. A Biblia ezt úgy fogalmazza, ez is ilyen egyszerű csúhás kifejezés, hogy a gyümölcs. Tehát a mai század embernek azt mondani, hogy te gyümölcseid, az olyan zöldségesnek tűnik, de egy hihetetlen bölcs gondolat, nem? Ez a gyümölcs fogalma. Tehát van egy gyönyörű gyümölcsfa, ami lenyűgöző, tényleg szép, és az egyetlen, amiért az ott van, és az egyetlen, amivel ki lehet fejezni az értékét, az a gyümölcs, amit leszakítasz róla. És ez valóban velünk is így van, hogy nem sok jelentősége van igazából egy módon, hogy mire hivatkozunk, mit tartunk igaznak, kivel vitatkozunk, kivel szállunk hadba, hogy amiben te hiszel, vagy amiben én hiszek, vagy egyáltalán. Egy dolog biztos, hogy te vagy valaki, te hiszel valamiben, neked van egy értékrended, vannak céljaid, van egy módszertanod, a módszertanod hihetetlen jól megmutatja, hogy ki is vagy valójában. És egyszerűen, ha csak nem alszod végig az életed, ki fogod fejezni azt, aki vagy. Minden emberre ez igaz. És hogyha ezt elfogadjuk, ha van gondolatotok esetleg, ami ezt cáfolja, akkor most mondjátok is, beszéljük meg, és aztán úgy megyek tovább, hogy ne fussunk be ilyen kerületet, ilyen fölösleges köröket. De ugye ez így igaz, hogy igaz ez? Igaz, ugye? Hogy mielőtt bárkivel is beszélünk lényegi kérdésekről, vagy magammal, mielőtt azt mondom, hogy magammal, azt mondom, hogy igen, én ismerem a Szabó Antit, és tényleg jó mélyen ismerem magam. Egy dolgot tudnom kell, hogy ha mellé nyúltam, ha jól ismerem magam, ha nem, akkor is az életem meg fogja mutatni, hogy ki vagyok, és miben hiszek. És ha szabad így, nagyon rossz érzés, de mégis ezt mondom, ha szabad így az elmúlt évezredek történelmébe ember milliókra egy ilyen nagy zacskót húzni, vagy egy dobozba beletenni őket, így mint a gyerekem, amikor összeszedi a katonákat, érted? Tehát belehordani az emberiséget egy dobozba, akkor tegyük ezt meg egy meghatározott módszer szerint. Az szerint, hogy te, aki ezt hallgatod, vagy te, aki ismersz történelmet, ismersz történelmi gondolkodásokat, népeket, kultúrákat, vallást, bármit, bárkit kihúzod az egyszerű kis embert a korai viking korszakból, teljesen mindegy, hogy kit választasz, de válasz valakit, vagy válasz valakiket, akik neked fontosabbak, és nézd meg, hogy mit vallott ez az ember, és mit hitt. És van egy különleges kategória, az a kategória, ez a nagy kategória, amikor az ember alapvetően a saját forrásaiból táplálkozik. Ez azt jelenti, hogy mérvadóak számára azok a gondolatok, azok az igazságok, amiket ő maga megfogalmaz. Tehát eljut odáig, hogy vannak gondolatai, vannak meggyőződései, van valamilyen fajta tudatossága, és azt mondja, hogy igen, én ezt elfogadom, ezek szerint próbálok élni. Ez azt hiszem talán mindenkire igaz, aki erre a földre született. És utána jön az, általában vallásos emberek, vagy a filozófiát valló emberek, vagy valamilyen filozófia rendszerben gondolkodó emberek, akiknek vannak már külső forrásaik is. Ez lehet természetfeletti forrás, lehet a vallás, lehet tanítás, sok-sok minden, de van valamilyen külső forrás, ami hat rám. És ezek az emberek lépnek már egyet, és azt mondják, hogy ahhoz, hogy én növekedni tudjak, ahhoz, hogy én változni tudjak, már befogadok külső információt, ami megváltoztatja a gondolkodásaimat, sőt, még a módszertanomra is hat, mert megértek újabb módszertanokat, megértek másfajta gondolkodásokat. jónak tartom, megpróbálom alkalmazni az életemben, és itt ezen a ponton általában az emberek elakadnak, mert kiszúrjuk, hogyha valami olyat szeretnénk csinálni, ami messze túlmutat rajtunk, akkor egyrészt erkölcsi, fizikai, lelki és mindenféle erő hiányát fogjuk magunkba észrevenni. Tehát az az ember, aki növekedni akar és fejlődni akar, az befogad egy külső forrást valamilyen módon, és elakadott azon a ponton, hogy nincs hozzá elég ereje. Ezt a szót szoktuk használni, hogy erő. Erő. És itt jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi az erőt forrása. És ebben most megint lehetne, tehát most amivel én próbálkozom, az nagyjából egy ilyen nagy felbontású kamerával befotózni 6000 év történelmét, ez lehetetlen erről beszélni, meg bármit, nem is célom, csak mégis ilyen kis spotokat, ilyen kis metszeteket. Hogy igaz lehet az, hogy ha egy ember megfelelő, a számára értelmes és használható információkhoz jut, és ezek mellé hozzájut egyfajta olyan erőforráshoz, ami átsegíti a nehezén, akkor azt mondja, hogy bingo, ezt akartam. Fogalmazunk mai nyelven, ilyen digitális nyelven, információ és erő. Ugye? Mi az, ami még kell? Jó, üsekő, szeretet. Jó, tehát a szeretet az úgy beszokott csúszni a dolgok közé, mert akármennyire tiszták a gondolataink, és akármilyen lelki erőnk van, ez így a népek, kultúrák, emberek életében mindig beférkőzik ez az igény, hogy szeretni akarok, és szeretve akarok lenni. Talán ez információ, erő, és mondjuk a szeretet. Hát az ember mindig is kifejezte ezt, hogy szerető lény, szeretetre vágyik. A szeretet kategória ugyanaz egyébként, mint az előző kettő, hogy ha megkapom azt a törődést, azt az érzelmi gondoskodást, és meg tudom adni, amit én így kategóriákban gondolkodva jónak tartok, akkor így rendben vagyok. Mi ebben a lényeg? Ebben az a lényeg, hogy az ember megtartva az autonómiáját, megtartva az önállóságát, rájön, hogy kell információ, kell, hogy valamilyen szeretetet kapjon. Persze ez a szeretet fogalma, ez egy mai kor szülötte. Az ókor történelmében, meg az ókori vallásokban, meg egy csomó minden, mert se híre, se hamva nincs ennek. Tehát itt sem, csak néhány dolog, így a perzsa, egyiptomi, asszír, de néhány ilyen kultúra se hírét, se hamvát nem találtuk ebben. Nem maradtak fönn nyomai, hogy egyáltalán az emberek értelmezték volna ezt, vagy egyáltalán része lett volna a vallásuknak. Tehát ott nagyon kemény kategóriákban gondolkodtak az emberek. De visszatérve a nagy dobozunkra, egyszerűsítsük a képletet. Információ, erő, és mondjuk zárójelbe, kinek kell, kinek nem, mondjuk a szeretet, mint kategória. De van egy közös bennük, hogy az ember alapvetően a saját meglévő életét, a saját meglévő egyéniségét, a saját meglévő autonomiáját javítja föl külső forrásokkal. Ez egy olyan kategória, amit ha értünk, és jól meg tudnék én is fogalmazni, hogy jobban, vagy nektek talán jobban sikerül, akkor ez egy olyan kategória, amivel ma értelmes emberekkel lehet már beszélni. És én akárkivel beszéltem, akármilyen háttérből, vallásos ember, nem vallásos ember, jó ember, rossz ember, teljesen mindegy mi, én nem találtam még olyan embert, aki egy kivételével, egy kategória kivételével, aki ebben nem egyezett volna meg, aki nem mondta volna azt, hogy igen, igazad van, én egy ilyen ember vagyok. Tehát szeretném megtartani az önállóságomat, mert ember vagyok, de vannak eszmék, amihez én kevés vagyok, de képes vagyok megtanulni és azonosulni vele. Aztán rájövök, hogy ahhoz, hogy ezt betöltsem, amiben hiszek, ahhoz gyenge vagyok, tehát kell erő, és mellesleg, hát egyezünk ki abban, hogy hát a szeretet azt nem lehet tagadni, az emberi faj, az embernek a része. És ehhez a kategóriához tartozik Ez a kategóriához tartozik egy különleges tulajdonság. Az, hogy ebben nem mindenki egyformán sikeres. Nem mindenki egyformán sikeres. Tehát ha megint máshogy fogalmazzuk, akkor van egy elvárásom, van egy hitem, van egy elvárásom önmagam felé, vagy az Istennek, akiben hiszek, vagy a filozófiám, aminek alávetettem magam, vagy a rendszer, amiben élek. Van egy elvárás a felém, az, hogy növekedjek az ismeretben, hogy növekedjek az erőben, és nem vagyunk ebben egyformák a sikerességet tekintve. És itt megint eljutunk egy olyanba, ami ezt a dobozt jól körülírja, hogy az általam megismert gondolkodásmódok, filozófiák, vallások kivétel nélkül mindegyik megteremti ezt a versenyhelyzetet, és nem oldja fel. Ez azt jelenti, hogy amit vetsz, azt aratsz, és amennyire sikeres vagy az életed végén, amikor célba élsz, az szerint lesz a jutalmad. Tehát most ki lehetne térni az iszlám hitre, nagyon sok mindenre, de alapvetően teljesítményben gondolkodnak a vallások is. A mai kor embere végképp, tehát a nem hívő emberek végképp, de a vallások meg aztán még inkább versenyben gondolkodnak. És hát hogy lehetne ez máshogy? Hogy lehetne ez máshogy? De őszintén. Ha van egy információmennyiség, amit vagy ismersz, vagy nem, vagy engedsz neki, vagy nem, van egy erőkérdés, hát nem lehet máshogy. Hát ha futóversenyt rendezünk, mindenkit elhívunk, és egyszer csak eldördül a start, ha csak nem fújják le a versenyt, lesz eredmény, nem? Tehát lesz eredmény ennek a dolognak. És hova szeretnék ezzel kiukadni? Hát oda szeretnék kiukadni, hogy a Biblia... Isten azt mondja, hogy a jónak és a gonosz tudásának a fája, az ebben való gondolkodás, az hajszál pontosan ezt jelenti. Az meghatároz egy olyan kategóriát, amikor te az önálló autonóm ember, a rendelkezésedre álló információkból kialakítasz magadnak egy rendszert, és azon valamilyen fajta következetességgel elindulsz, és megkeresed azokat az erőforrásokat, amik rendelkezésre állnak. A lelki erőd, ami egy genetikai dolog, vagy egy öröklött dolog, hogy milyen lelki erőd van, milyen pszichés erőd van, és aztán így az okkult területeken, vagy a természetfölötti területeken megkeresték az emberek a külső forrásokat, de tényleg ma is úgy van, hogy a külső források alapvetően erőről szólnak. Ugye ez igaz? Erő. Tehát aki rejkizik, aki na most nem akarom itt népszerűsíteni ezeket a dolgokat, de amiket én ismerek, ilyen igazán ütős dolgok, akár a harcművészeteknek a forrásai, amik ugye megint csak vallások, ezek mindig erőről szólnak, erőről. Akár lelki erőről, az, hogy van bennem egy akaraterő. Fú, ez egy nagyon fontos. Aki az akaraterét tudja, erejét tudja acélozni, az nagyon menő. Az egy nagyon fontos dolog, hogy legyen akaraterőm. De az akaraterő, az még mindig egy emberre jellemző belső valami. Tehát az én nagy dobozom, amiről beszélek, ez a jó és a gonosz tudásának a rendszere, az summázottan ezt jelenti. Van egy autonóm ember, olyan, mint egy autó, nincs rajta vezeték, nem távirányítás autó, nem rádióirányítás, egy önálló autó, amiben a betankolsz, akkor beindul, és valamilyen módon működik. Ebben a rendszerben az emberek ilyenek, autonómok, önállóak, saját forrásokkal rendelkező emberek, amin egy-egy benzinkútnál esetleg föl lehet tankolni a kiürül, de alapvetően így működnek. Hát de van-e más rendszer a világon? Létezik-e más a világon? Ez a nagy kérdés. Amikor meghallgatsz egy üzenetet arról, hogy nekem van egy jó filozófiám, nekem van egy jó rendszerem, nekem van egy jó Istenem, van egy jó vallásom, akkor nézd meg, nagyon nézd meg, hogy mi az üzenetnek a lényege. Ha meghagy téged ezen a kategórián belül, ha nem változtat alapvetően lényegi kérdéseken ebben a dologban, akkor kell, hogy tudd, hogy ez egy a sok közül, és lehet, hogy hihetetlenül jó, és dicséretre méltó, és praktikus, és működő, főleg működő rendszert találtál, de tudd, hogy lényegében, működésében, az alapvető struktúrájában nem más, mint az összes többi. Erre szokták mondani, hogy hát jó, akkor nekem mákon van, én megtaláltam a jót, te pedig sínlődsz egy ilyen kis bigyóba, egy ilyen kis gyengébe. Hát én nyertem. És ugye mi erre azt szoktuk mondani, hogy mi nem ezen a versenyen indulunk. Tehát lehet, hogy ott te nyertél, de mi egy másik világban élünk. Azt hiszem, ebbe a 10 percbe, amit így beletömörítettem, és amiről nem is beszéltem, ebbe tényleg benne van az emberiség történelme. És lehet, hogy majd később, vagy más előadásokon előveszünk egy-egy tényleg lényeges vallás, vagy tényleg lényeges filozófiát, ami hatással volt az emberiség történelmére, megváltoztatta azt, nem lehet nem megkerülni. És megnézzük ebből a szempontból, hogy ezek mennyire igazak ezek a dolgok. De most induljunk ki abból, hogy fogadjuk el, hogy lehet, hogy ez így igaz. Majd nézz utána, beszéljünk róla még, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez így igaz. Én erről győződtem meg. Isten igéje azt mondja, hogy jó és a gonosz tudásának a fája. Aki arról eszik, az meghal. És egy értelemben fizikailag is meghalunk, egy másik értelemben hermetikusan elzárva Istentől és valamitől, amit nem is ismertünk, vagy nem is ismerünk, bekerülünk egy olyan kategóriába, aminek nagyon-nagyon szigorú határai vannak, amiből nem lehet kimászni. Ezt mondja a Biblia. Amit Ernő mondott, kinyitjuk a Bibliát, Mózes első könyve, első rész, első vers, az emberek már csukják is össze. Ne csukd be, olvasd tovább, mert az ír ilyet is, és ez a kis fogalom, hogy a jónak és a gonosz tudásának a fája, ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti, amiről beszéltem. És Isten azt mondja, hogy volt az Édenben egy másik fa, az életnek a fája. És amiről most szeretnék beszélni, az ez a fa. Sokkal jobb téma, mint az előző. Sokkal lelkesebb is vagyok tőle. De tartogatott meglepetéseket, ahogy készültem. Kigyűjtöttem elég sok igét az Ószövetségből, ószövetséges időből, ami az életről, mint fogalomról szól. Az ószövetséges igékben az élet, vagy az élet fájához kapcsolódó dolgok, azok mindig az akkori ember által ismert életfogalom, a fizikai élet, az életminőség, egyszerűen csak az élet. Tehát, hogy nem vagyok halott, élek, ehhez a létezéshez, ehhez kapcsolódott. És sok ige van, ami ezzel foglalkozik. Lehet, hogy csak felsorolok néhányat, nem olvasom föl, és hogyha érdekel, vagy szeretnéd megnézni, akkor tedd meg otthon. Példabeszédek 3.18, mondjuk ezt felolvasom, hogy témánál legyünk. Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok. A Biblia vége, Jelenések könyve. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a győzedelmesnek, enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van, és aztán ez között, a két véglet között van. Példabeszédek 11.30, Zsoltárok 36.10, és van sok új szövetséges rész, amire később visszatérünk. Isten, inkább máshogy kezdem. Sokáig jártam gyülekezetben, amíg fölnőttem, vagyis mindig jártam, volt egy időszak, amíg nem, de alapvetően jártam gyülekezetben, és amikor nem nagyon érdekeltek ezek a dolgok, még nem voltam, azt hiszem, nem tértem meg, egyszer kimondtam azt, hogy Ami a gyülekezetben folyik, és ezek az üzenetek, amiket én ott hallok, ezek dögunalmasak. Mindig ugyanazt mondják. És ilyen viszkető agyú tinédzserként már annyira szerettem volna hallani valami mást. De mindig ugyanazt mondták. És különleges, hogy ahogy felnőtté váltam, vagy nem tudom, hogy kezd fogalmazni, mi vagyok ma már, mit tudom én, érettebb emberré, rájöttem, hogy az evangéliumnak az üzenete, az nem egy hosszú üzenet, ugye? De ez Isten üzenet az embernek, mert minden benne van. Pár mondatban minden benne van. Most nem akarom elmondani az evangélium üzenetét, de valamit viszont el akarok mondani. Hogy milyen érdekes. Isten azt mondta, hogy az ember elveszett teljesen. Nincs, aki jót tenne, nincsen csak egy is. Nincsen, aki keresni az Istent, mind elveszett. Jézus azt mondja, hogy aki nem hit, vagy Isten azt mondja, aki nem hit, vagy nem hisz a fiúban, az immár elkárhozott. A Biblia olyan kategóriákban beszél az emberről, az Isten nélkül élő emberről, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon éles kategóriák, tehát nem ilyen kis simulékony kategóriák, ezek ilyen nagyon éles kategóriák. Tehát Isten azt mondja ezzel, hogy van egy doboz, aminek vannak szélei. És ő szerinte, Isten kijelentése szerint az ember, minden földre született ember ebbe a dobozba születik. Ez az evangélium üzenetének az első része, hogy ember, elvesztél. A második, hogy az már Istenről szól, hogy van Isten, egy szerető atya, aki teremtette a mennyet és a földet, és azt hiszem, hogy minden értelmesen gondolkodó ember, nép, aki ebben a dobozban van, még annak ellenére, hogy ebben a dobozban van, azt azért felmérte, felismerte, hogy a teremtett világból, ugye, a csillagok, a bolygók, a természet, és egyáltalán a megismerhető világból felmérte, hogy itt valami nagyobbnak kell lenni. Itt valami sokkal nagyobbba keveredtem, mint ami én vagyok önmagam. És különös, ugye, hogy egyszerű népek, általunk egyszerűnek mondott népek, inkább ez talán ma már egy korrekciós szó, általunk egyszerűnek tartott emberek és általunk egyszerűnek tartott népek, neki is megvolt ez a bölcsessége. És aztán azt mondja Isten, hogy én fizetek ezért. Én oldom meg ezt a kérdést, nem tőled várom, mert tudom, hogy nem bírsz kiugrani a dobozodból, tudom, hogy nem bírod átrágni a falakat, mert akármennyire sikeres vagy, maximum egy olyan autó vagy, aki 16 ezer kilométert tudsz elmenni egy tankkal, de a végén biztos, hogy tankolnod kell. És akármennyire a legjobb rendszer a tiéd ezen a világon, akkor sem jutsz el hozzám. Akkor sem jutsz el hozzám, mert Isten nagyon más, mint aminek mi így ismerjük. És aztán jön a következő, hogy Krisztus meghalt értünk, ami ugye egyrészt a bűnöknek a rendezése volt, és most nem erről a részre akarok beszélni, hanem arról, hogy az ő kereszthalálának az egyik oka az volt, hogy életet adhasson nekünk. Az ő életét adhassa nekünk. És hívőnek lenni, kereszténynek lenni, újjászületni, az nem azt jelenti, hogy egy napelemes, 35 évig működő, szuper minőségű autóvá upgrade-ezett fel az Isten. Te vagy a legjobb az egész világon. Nincs nálad jobb. A többiek járnak tankolni havonta, hetente, évente, öt évente. Neked soha nem kell. Mert rácsatlakoztál egy olyan forrásra, ami csak éjszakára megy el aludni. Nem ezt mondja Isten, hanem Isten azt mondja, hogy az én egyszülött fiamnak, aki teremtette ezt a földet, és akiben mindenek vannak, aki által, akire nézve teremtetett minden még te is. Ennek a fiúnak az élete az, amit te megkaptál azzal, hogy újjászülettél. Ez valami nagyon érdekes, ugye? Tehát ez már nem doboz. Tehát ez nem azt mondja, hogy megkapod a legtitkosabb, a legféltettebb, a legértékesebb információkat, amit egy ember tudhat mai nyelven. Én megtaláltam Jeruzsálemben Salamon titkos leírt bölcsességeit, és titeket, akik itt vagytok, ebben most beavatlak. Érdekelnének, amikor ott le vannak írva, hogy sejtetik, hogy Salamonnak voltak nagyon titkos dolgai, és rendkívül bölcs dolgai, amik le vannak jegyezve, és ellettek rejtve, és ezek ma a kincsekkel együtt megvannak, emberek birtokában vannak, és ez a hihetetlen tudás, amit Salamon kapott Istentől, ez meg fogja változtatni a történelmet, hogyha ez napvilágra jön. Érdekel egy ilyen információ bármelyik ötöket? Ha ez igaz, persze, mert szerintem nem igaz, de lehet, hogy az igazából nincs jelentősége. Isten nem azt mondja, hogy megkapod a prémium, a legtöbb információt, és ezzel versenyelőnybe kerülsz a többiekkel, mert olyanokat fogsz tudni, amit a mások nem is hallottak. És hogyha neked megvannak az információid, akkor olyan versenyhelyzetben vagy, egy olyan helyzetben vagy a versenyben, hogy senkinek nincsen esélye veled szemben. Isten nem ezt mondja. Isten nem azt mondja, hogy egy hívő, egy keresztény ember az attól más, mint a többi a dobozban, hogy az Isten gondolatait ismeri. Ez is része a csomagnak, de ez csak egy része a csomagnak. Nem a gondolataiddal és nem az információddal vagy más, mint a másik ember, vagy az evangélium üzenete nem abban más, hogy egy prémium csomagot kapsz az információkból, hanem az ő egyszülött fiának az életét kapod. Ez is ott van az evangéliumban. Újjászülettél, új teremtés vagy. Krisztusba oltattál. Krisztus élete van bennünk. Ezek ilyen kis hárommondatos szavak, vagy háromszavas mondatok, inkább azt mondom, amire 20 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy dögunalom. Ugye? Mindig ezt mondják. Nem is értettem persze semmit belőle, vagy nem úgy értettem, hogy kellett volna. Tehát hol tartunk az evangéliumban? Elveszett vagy, Isten az, aki... Tisztában van azzal, hogy dobozban vagy, és nincsenek esélyeid, hogy kimász belőle. Isten az, aki a megoldást hozza. Ez ott volt már Ádámnál és Kain Ábelnél, emlékeztek, beszéltünk róla. Isten nem sokat váratott magára. Ahogy az ember elesett, 6 percen belül megmutatta, kijelentette ugye az emberpárnak és az ördögnek, elmondta az evangéliumot egyrészt, hogy az asszony magva fogja az, aki összetapossa a kígyó fejét, és a kígyó az, aki a sarkát mardossa, illetve utána megmutatta azt, hogy Isten hozza az áldozatot, és az áldozat az, hogy meg kell halnia valakinek a bűn miatt, és meghalt az első állat. Ami áldozatot ismert Ábel, és tudta, hogy is Ábel ott volt, alig voltak a földön, és Ábel mindent tudott, amit nekünk ma kéne embereknek tudni. Az igazságról, ugye? Tudta. Tudta, hogy dobozban van, tudta, hogy mindent tudott. Ott volt az evangélium, 3 mondatban. Mindent tudott, amit egy embernek kellhet tudni a történelem során, vagy az életünk során. És aztán Isten azt mondja, hogy ami téged alapvetően megvált, vagy máshonnan nézve, ami az eredeti tervben, Isten tervében azt mondta, hogy ezt jelenti embernek lenni. Az, hogy az én életemet adom beléd. Mi emberek azt hisszük, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi az, hogy élet. Meg tudjuk fogalmazni, hogy Isten hogy képzelte el ezt a dolgot. Szokták mondani ezt, hogy halva született gondolat, ismerjétek ezt a fogalmat, ugye? Na mi ezek vagyunk. Tehát amikor a legjobb formában vagyunk emberek, mi egy halva született gondolatot vagyunk, soha nem is voltál ember, mert elbuktál az első emberrel együtt, és beleszülettél egy olyan dobozba, amiről nem tehetsz, egy olyan korlátok közé, egy olyan autonomitásban, egy olyan zárt rendszerben, egy olyan korlátok közé, amiben a legnagyobbjaink is, akiknek szobrokat emelünk, tereket nevezünk el róla, az is csak egy kis autonóm valamicsoda ebben a nagy világmindenségben. És ez Isten terve volt? Ezt jelenti embernek lenni? Ki mondja el, hogy mit jelent embernek lenni? Hát vagy mi mondjuk el magunkról, vagy Isten elmondja, hogy mit jelent embernek lenni. És itt már kezdünk valamit kapizsgálni, hogy amikor valami tönkre megy, és én hozzányúlok és megjavítom, a javításból, abból, amivé teszem azt, abból már nagyjából le lehet szűrni, hogy kb. Mit akarok, nem? Hogy mi volt az eredeti terv? És Isten azt mondta, hogy nem erőt adok neked, nem információt adok neked, még csak nem is egy csomó szeretetet, hanem életet. Életet. Méghozzá nem is akármilyet. Nem is akármilyet. Nem a Sanyi életét, nem a Petiét, nem az Ernőjét, nem a tiedet, nem a legnagyobbjainkét, nem Mózesét, nem Illését, még csak nem is Ábrahámét, nem az ő életét adom beléd, hanem a fiamét. Ez nagyon, nagyon, ez ott van az evangéliumban. És erre én azt mondtam, hogy ez dögunalom. Dögunalom. És azt mondja Isten, hogy az én életemet adom beléd. És aztán ebből következnek dolgok, amik nem egy olyan nagy felfedezések, de ha Isten élete van bennem, és újjászülettem, akkor Isten azt mondja, hogy a fiam vagy. A gyermekem. Születtél. Istentől születtél. És azt hiszem, hogy ha ebben a két kategóriában meg akarod találni a nagyon-nagyon éles vonalat, akkor ez az a kulcs, hogy az ember tanítvány, használtam ezt a fogalmat régebben is, tanítvány, tehát van egy mestere, akitől információkat kap, van egy mestere, akitől módszereket kap, van egy mestere, akitől erőt kap, mondjuk a Jodától, vegyük azt, hogy nyomatom neked mondjuk egy erős jellemű emberre elmész egy tárgyalásra, csak hogy ott ül melletted, már ez egy jó érzés, nem? Tehát te úgy érzed, hogy te is erős jellemű vagy, és egész jókat mondasz. Ha öt ül melletted ilyen, akkor meg már nagyon zsilett vagy. Ha meg egy hadsereg van meg mögötted egy ilyenbe, akkor meg elmész és leigázol egy népet. Ez így működik. Ez erő, nem? Ugye, hogy ez erő kérdése? Tehát, hogy lehet, hogy kardot se kell húzni, ha vagyunk elegen és elég erős az akaratunk, ez hat az emberekre, és lehet, hogy megnyerünk egy háborút így. Ez erő kérdése. Tehát ha tanítvány vagy, akkor információt kapsz, és erőt, és változik az életed, és működnek a dolgaid, és sikeresebb vagy, mint a többiek, és győzhetsz abban a versenyben, amiben mindenki fut. A másik kategória, amiről pedig beszéltünk, amiről Isten igéje beszél, az pedig a születés kategóriája. Mit mond Isten Jézus Krisztusról? Azt mondja, ezt nem ő mondja, János 5:1. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Ez egy olyan kategória, amit sehol, még nyomokban sem láttam a történelemben. Hogy lennének olyan emberek, lennének olyan vallások, bemutatkoztak volna a történelem során olyan istenek. Ma ugye ez divat, erről beszéltünk sokszor, hogy van most már annyi istenünk, hogy öröm nézni, illetve kezdik levonni a következtetéseket, hogy végülis mindig ugyanarról az Istenről beszélünk, csak különböző dolgokról nézünk meg, akkor én egy olyan típus vagyok, hogy az előbb is mondtam, vedd komolyan az embert. Tehát aki ezt mondja, aki ebben hisz, aki ezt tanítja, vedd komolyan. Persze zárójelben mondom, érdemes megfogni a kezét és elmenni vele a mesteréhez, a legnagyobbhoz, akit ismer, akinek tekintét ad. És nézd meg ezekből a szempontokból. Miről beszél? mit az ő Istene, aki szerinte teremtette ezt a földet, vagy az, aki ott volt a teremtésnél, vagy teljesen mindegy, hogy fogalmazom. A végső ok, amit ő végső oknak tart, ha személyez, ha személytelen, teljesen mindegy, hogy mi. Mit mond magáról ez az Isten? Hát azt mondja, hogy fiam, én vagyok a legjobb a csapatban, és kapsz prémium információt, kapsz erőt, ha igényled még szeretetet is, ha nem, akkor mondjuk verést meg, ütlegelést meg bármit, tehát minden belefér az Isten képekbe. Rómában ezért volt mindenféle Isten, ki mit szeretett. Tehát aki szerette a szerető Istent, aznak az volt, aki szerette a haragó Istent, annak az volt, mindenféle Isten volt. De alapvetően mégiscsak erről beszélünk. Információ, erő, esetleg szeretet. És mondjon mást, alig várok egy olyan papot, egy olyan prédikátort, egy olyan hirdetőt, bárkit, nem keresztény dologra gondolok, nem a Biblia Istenéről gondolok, aki ennél többet üzenne. Ismertek ti olyat? Vannak közöttetek többen, akik sokkal többet tudtok ezekről a témákról, mint én. Ismertek olyan vallást? Ismertek olyan Istent? Ismertek olyan prófétát, aki többet üzen ennél? Információ, erő, szeretet és egy rahedli ígéret. Aminek lehet, hogy egy része igaz, lehet, hogy nem ide akarok kiukadni, hogy mennyire megbízhatóak. Minden, aminek a forrása az ember, minden, aminek a forrása a teremtett lények. Beszéltünk múltkor arról, hogy a forrásod lehet a saját agyszüleményed, de lehet természet feletti is, ahol olyan lényekkel kerülsz kapcsolatba, akik nagyobbak nálad, akik messze többet tudnak, de ezek is teremtett lények, és pontosan ott lehet észrevenni a turpisságot a dologban, hogy az üzenetük, a tanításuk, a rendszerük az mindig ez. Info, erő, esetleg szeretet és egy rahedli ígéret. Kérlek téged, aki ezt hallgatod, nem hiszel Istenbe, nem ismered még Istent, vagy bármelyik őtöket, hogyha tudtok olyat, aki ennél többet ígér, akkor mondjátok el, és beszéljük meg, nézzük meg, mert akkor az valami, amivel érdemes foglalkozni, legalább foglalkozni érdemes. Számomra a leginkább az igazihoz hasonlító, tehát a legjobb hamisítvány, inkább így mondom. A leginkább azok, amikor ezek a keleti vallások találták meg ezeket igazából, amikor az embernek a szíve, a lelke, a lénye, próbálok rövidíteni, egy kicsit lehet, hogy hosszabb lesz. Mennyi időm van, mielőtt ezt befejezem? 10 perc? Kinek kell korábban elmenni? Jó, akinek muszáj, menjetek, és próbálom nem túl hosszú lére engedni. A keleti vallásoknál tartottunk. Én azt hiszem, hogy az indiai, kínai és azokon a részeken, ezek a nagyon hosszú idővel és történelmi múlttal rendelkező vallások, akik kezdetben is már a természet felett és a meditációs síkon indultak el. Tehát nem az értelemmel és a hagyományos érzékszervekkel megszerezhető információk síkján indultak el. Ők szereztek be a legtöbb és a leghitelesebb ismeretanyagot. Köszi, hogy itt voltatok. Sajnálom, hogy kicsit elhúzódott, de mégse sajnálom. Elmondjuk, amit gondoltunk, erről megbeszéljük. Tehát a keleti filozófiák, keleti vallások, ők azok, akiknek évezredes tapasztalatuk van abban, hogy az általuk megismert természet feletti világot kommunikálni tudják felénk a leginkább. Ez a mai kor erről szól, ugye ezek az információk zúdultak a nyugat társadalmára, és rendeztek át alapvetően mindent. Közöttük vannak olyanok, akik akik nagyon-nagyon hasonló dolgokat tapasztalnak, mint mi keresztények. Egy módon nagyon hasonló. Szeretetet tapasztalnak, békességet, csodálatos békességet. Úgy találkoztam egy, azt hiszem Krisnás volt az a fiú. Hátra kellett ugranom, olyan szeretet hullámot nyomott magából. De amikor megkérdezte, hogy van-e nálam négy vegykártya, azt így kérdezte, hogy és bocsássatok meg, ez nem gúnyolódás, csak tény. Van nálad névjegykártya? És így, mint a szerelmet vallott volna. Tehát minden szava mögött egy olyan szeretet hullám volt, hogy mint aki rádióaktív, érted? Tehát, hogy hihetetlen volt. És csak így álltam, és néztem, na mondom, ez tud valamit. Tehát ez rácsatlakozott egy olyan forrásra, ami egy felnőtt 35 éves férfiből egy ilyen radiátort csinált, érted? Aki megy a városba, és egyszerűen csak szeret, és árad belőle az, ami a forrásából is felé árad. És szeretet? Hát persze, hogy az szeretet, ugye? Amiről beszéltem. Egy érdekes fajtája a szeretetnek, de ő azt onnan szedte, a nagy különleges csápjain keresztül, a természet felettiből, egy olyan kultúrából, ami mögött évezredek állnak, ami mögött népek állnak, történelmek állnak, ezek a források mögött, és azt mondja, hogy ez az én Istenem. És azt mondom, hogy rendben, akkor beszélgessünk tovább. Akkor beszélgessünk még tovább arról, hogy ez az Isten még mit mondott neked. És ugye, mikor kitérünk arra, hogy ki az ember, mit akar, mit kezd, amikor rájön arra, hogy nem tudja betartani a saját maga elvárásait, vagy az Isten elvárásait, akkor mihez nyúl? Honnan lesz ereje, honnan fog megfelelni a saját maga, vagy az Istennek az elvárásaira. És ő is ugyanazt a választ adta, hogy kapom a prémium információkat, kapom a lelki powert ezen a csatornán keresztül, és javulok, növekszek. Tehát ez az Isten is ugyanazt üzeni, hogy kevés vagy, mint mackó sajtban a brummogás, de én adok neked olyan infót, hogy te leszel a Mici Mackó, és adok neked egy olyan forrást, ami senkinek nincs, csak Bruce Lee-nak volt, meg a nagy kungfusoknak, meg neked lesz, hogy egy természet feletti csatornából olyan erőhöz jutsz, hogy nincs esélye sem másoknak erre. Ez az üzenet? Most persze nagyon kisarkítottam. Igen, ez az üzenet. Keressünk egy olyat, ami ahol nem ez az üzenet. De térünk vissza a Bibliához. A Biblia üzenetéhez, ez egy nagyon egyszerű kis üzenethez, ahol Isten azt mondja, hogy két kategória van, és az egyikben biztos, hogy benne vagy, sőt, csak az egyikben vagy. De én tudok egy megoldást, és ez az evangélium üzenete, aminek a lényege, a kulcsa és a választóvonal minden között az a születés. Hogy Isten Jézus Krisztusra nem azt mondta, hogy egy próféta, akit elhívtam, aki tudja, hogy én mit akarok, aki kihirdeti az én akaratomat, hanem az, aki Istentől született, akiben Isten élete van, aki Isten. Így, röviden. A választóvonal a születés, az evangélium üzenete pedig az, hogy életet kapsz. Isten életét. 5 éve nem tudok elszakadni ettől a kijelentést, hogy így mondjam, hogy megértettem, hogy mi az, hogy élet. Mindig nagy betűvel írom, tehát mondatba is meg. Már mindenhol már caps lockot itt benyom, és azt írom, hogy élet, ha Istenre gondolok, minden betűjét naggyal írom. Aztán van olyan szavam, ahol az első betű nagy betű, hogy é, a többi pici, és van a sima, amikor minden betűjét picikével írom. Számomra az, ami Isten élete, az mindig nagy betű. Mert az ő. Tehát Isten életet ad nekünk. És sajnálom, hogy ezt így kell kifejezni, nem tudok rá jobbat, de mit jelent az, hogy neked megvan Isten élete? Ez mit jelent? Hát ha ezen elgondolkodsz, akkor le fogsz döbbenni, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nekem nem csak azért vannak meg Isten gondolatai, mert
jóba vagyok az informátorral, hanem azért vannak meg Isten gondolatai, mert egy élő élet csatornában vagyok Isten fiával. Az ő élete van bennem. Nem információm van, hanem Isten gondolatai megvannak az miatt, mert Isten élete bennem van. Nekünk nem azért vannak Istenről ismereteink, mert a Szent Szellem azt mondja, hogy Isten nagy, és innentől te ezt tudod, hogy Isten nagy, hanem mert megvan benned az ő fiának az élete, és amikor a Szent Szellem azt mondja, hogy Isten nagy, akkor ezt nem csak megérted, hanem meg is ragadod, ismered. Ezt nem lehet elmagyarázni. Ez élet, ez több, mint információ. Miért tudunk azonosulni, amikor Isten tanít minket azzal például, hogy szeressük az ellenségeinket? Magyarul azt a leckét vesszük, amire be se szabadna menni arra az órára, nem? Tehát azt, mikor Isten azt mondja, hogy fiam, szeresd az ellenségeidet. Aki nincs újjászületve, aki nem kapta meg Isten életét, az a legjobb esetben oda kötözi magát a padhoz, és fegyelemből, nem tudom, miből végighallgatja az órát, de egyszerűen, ha elengeded a szíved legmélyéig ezt a gondolatot, és őszinte vagy, akkor csak azt tudod mondani, hogy ez nem nekem szólt. Valószínűleg mögöttem levőnek, de én erre képtelen vagyok. Nem lehet. Persze első körben azt mondjuk, de lehet, de második körben azt mondod, és mi van, hogyha a feleségedről van szó? Mi van, hogyha a gyerekedet ölik meg? Mi van, hogyha mindenkidet kiírtják? És mi van akkor, tehát ha megtalálom azt a valamit, ami neked fájó pont, mi van akkor? És minden embert el lehet vinni a végéig, és minden ember egy bizonyos ponton azt mondja, hogy eddig és nem tovább, nem tudom megtenni. Aki újjászületett hívő, mi, amikor Isten arra tanít minket, hogy szeresd az ellenségeidet, mi az a valami, ami miatt azt tudom mondani, hogy ámen? Hát azért, mert Isten élete ott van benned, és egy olyan ismereted van róla, egy olyan közösséged van róla, ahol a saját szívedben érzed, tudod, hogy ez igazság, és én ezzel azonosulni tudok. Ez én is vagyok. Ez nem olyan valami, ami csak szeretnék ilyen lenni, hanem igen, Uram, igen, én ezt akarom. És megtapasztalod, hogy működik, hogy meg tudod tenni. És nem azért, mert jók az infoid, meg nagy az akaraterőd, és meditálsz, és azt mondod, hogy most nem öllek meg, most szeretlek, mert jól képzett vagyok, vagy szeretlek, mert tudok fapofát vágni. Szeretlek, mert nem söpörlek le a térképről, szeretlek, mert megölellek, szeretlek, mert a fizetésemet rád költöm, az életemet adom, érted? És ugye azt mondja az ige, hogy mindent odaadhatsz, de a szeretet nincs benned, semmi vagy. Nem azért tudok szeretni, mert ilyen vagyok, hanem egyszerűen azért, mert tudok szeretni. Miért tudunk szeretni? Gondolkodtatok ezen? Miért tudunk szeretni a határainkon túl? A dobozban nem lehet szeretni. Lehet szélesíteni a határokat, és a tűrőképességet, és a toleranciát, de mélyen a szívünkben úgy érezni, és úgy gondolkodni másokról, mint hogy Isten teszi, nem lehet. Csak akkor, ha Isten élete ott van a szívedben. Mert ez élet. Ez élet. Akkor ez egy más kategória, ugye azért, amiben most gondolkodunk, mint a dobozos. A választóvonal a születés. Az, hogy mit jelent Istentől születni? Mit jelent Isten élete? Ki Isten? És én az ő fia vagyok. Nekem is van egy fiam, nagyon sokat tanultam Istentől a gyerekeimen keresztül. És ez egy hihetetlen csoda, az a kisgyerek. És így szoktam fogalmazni, hogy az én életem van benne, és a páromé. És csak így nézem a kis mozgó gyereket, ahogy megy, jön, megy, alkotja a véleményt, és látom, hogy hű, ez Bea, hú, ez én. Tehát, hogy az életnek a megnyilvánulásait tudod azonosítani valahol az élettel. És ugyanígy vagyunk mi is. Isten gyermekei vagyunk, újjászületett hívők vagyunk, és Isten így, amikor ránk néz, akkor azt mondja, hogy ez olyan pici Krisztus. Ez olyan ugyanaz, csak picibe, és növekszik. De nem az, mert úgy beszél, meg úgy gondolkodik, meg ugyanazok a beszólásai, meg ugyanúgy reagál egy bizonyos, nem, hanem a lénye az. A lénye az. És aztán van itt egy kijelentés, ami így a Bibliá, tehát én szeretem Istenbe, hogy kategórikus dolgokban, és szeretem azt, hogy sok mindent messzire elmegy és elmagyaráz. Van itt egy ilyen ige. Azt mondja, az Istent soha senki nem látta, csak az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Szokták mondani, hogy mindenki ezt mondja. Minden vallás ezt mondja, hogy az ő profétája, az ő Krisztusa az az egyetlen, aki tud valamit az Istenről. Ő ismeri, ő jött el ide, elmondta, amit gondolt, aztán általában meghalt, ugye ez a gond. Van egy-kettő, aki állítólag a mennybe ment. De ez nem probléma, tehát ezen nem is kell zavarba jönni. A kérdés az, hogy az a valaki mit mondott el Istenről? Mi az üzenet? És ha az üzenet kevesebb, mint az, hogy Isten életét kapod a szívedben, amit jól körüljártunk, akkor tudd, hogy nem a Biblia Istenével találkoztál. Mert a Biblia Istene ezt, az evangélium ezt üzeni, ezt mondja neked, ezt kínálja föl, hogy újjászülethetsz. Ez nem azt jelenti, hogy egy másik életet kapsz, hogy lenullázzák, mint a Nintendo-ban, hogy van egy új életed, egy új lehetőséged, egy tiszta lap, egy bónuszod van, érted? Mert a szüleid jó fejek voltak, vagy jókor voltál jó helyen. Van egy új életed, egy új tiszta lap, és 62 éves vagy, vélhetőleg még 25 évet élsz, már 62-t leéltél, és ha jól csinálod, nem mocskolod össze ezt az egész papírt, és sokkal jobban fogsz zárni a záráskor, mint most 62 évesen, ahol tartasz. Érdekel a dolog? Azt mondják, hogy minden érdekel, csak a múlt az tűnjön el, ha lehetséges, mert ott azért vannak rázós részletek. A Biblia üzenete nem ez. Nem ez jelenti, hogy újjászülettél, új életet kaptál. Nem arról szól, hogy Istennek megbocsátott mindent, és tiszta lapot kapsz. Az új élet az azt jelenti, hogy többé élek nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nem az információival, nem az erejével, nem a szeretetével, hanem a lényével. Születtél, újjászülettél. Isten élete van benned. És a Szent Szellem, akin keresztül ezt az egészet befogadni, értelmezni, tudod, nem is akarok most erre kitérni. Tényleg nincs több időnk. Foglaljuk akkor össze, életfája. Nem foglaljuk össze, meg még van egy gondolat, maximum egyedül maradok, mindenki elmehet, de ezt befejezem. Az, hogy minden valamire való kultúra, és minden az embert igazából valamennyire jól ismerő nép vagy ember, azt mondja, hogy az ember közösségi lény. Az emberi életnek akkor van értelme, hogyha van egy közösséged a másikkal. Van egy kapcsolatod, ugye ez a kontakt, egy kapcsolat, és azon belül van ennek a kapcsolatnak egy minősége, ez a közösség. Ezt jelenti embernek lenni. Mi emberek, akik a dobozban születtünk, nagyszerűen meg tudjuk ezt fogalmazni, mert érezzük a zsigereinkben, hogy valami ilyesmi nekem kell. Hogyha megvannak a kapcsolataim, és azok megfelelő mélységűek és minőségűek, akkor embernek érzem magam. És itt a másik oldalon pedig mi azt tapasztaljuk, hogyha azokat a dolgokat, amiket Isten igéje elmond nekünk, azt a Szent Szellem kijelenti nekünk, ha kijelentéssé válik, hogyha kapcsolatunk van Istennel, ha megérintetem Istent, hogyha közösségem van Istennel, abban a valamiben vagyok igazából ember. Hát visszatérve Ernő gondolatára, mit jelent embernek lenni? Mit jelent embernek lenni? A dobozban ott nincs benne a képbe Isten. Nem is lehet. Nem tudod elmondani, mit jelent embernek lenni, hogyha nem ismered Istent. Mert Isten tudja, hogy mit jelent embernek lenni, mert Isten mindig is úgy tervezte, hogy az ember vele lesz közösségben. Emlékeztek, múltkor azt mondtuk, hogy Istentől vagy Krisztustól elválasztva nem léteznek dolgok. Nem létezik a jó fogalma Istentől elválasztva. Semmi nem létezik tőle elválasztva. Akkor ember létezhet Istentől elválasztva? Mit jelent boldognak lenni? Mit jelent megelégedetnek lenni? Mit jelent kiegyensúlyozottnak lenni? Mit jelent közösségben lenni? Mit jelent az, hogy én szeretem a feleségemet? Mit jelent, hogy ő szeret engem? Tudjuk erre a választ? Tudhatjuk a választ Isten nélkül? Valamit tudunk, de az a dobozban van. De amikor Isten ott van, benne van ebben a dologban, akkor értjük meg ezeket a dolgokat. Szóval a summája a mai napi üzenetnek, az azt hiszem az, hogy mi emberek, akik ismerjük a történelmet, a kultúrákat, az emberek gondolkodását, ismerjük az isteneket, a vallásokat, még a elkorcsosodott keresztény vallást is ismerjük, mint vallást. Mert ilyen is volt, meg van, és mindig is lesz. Mi nagyon könnyen alkotunk fogalmat és véleményt az élő Istenről, és azt mondjuk, hogy Isten, csak így puff, odavágjuk, Isten. A legnagyobb a hadseregben. És az egyik dolog az, hogy ne tedd ezt, ne sorold Istent egy kategóriába a többivel. Ő Isten, mi pedig emberek vagyunk. Ez az egyik. A másik pedig ez, hogy az életfája az nem csak egy szimbólum a Bibliában. Az életfája Krisztusról szól, az evangélium Krisztusról szól, és az igazi választóvonal, Isten és minden más között az, hogy ő az ő életét adta azoknak a szívébe, akik újjászülettek, akik befogadták az ő fiát, és azok a lehetőségek, amit egy keresztény újjászület hívő embernek vannak, azok nem kevesebbek, mint Isten maga. Azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal befejezem, pedig van még egy jó, de ezt már elmondani sem merem. Az örök élet fogalma. Ez egy jó fogalma, és gondolkodjatok ezen, jó? Ádámnak volt örök élete? Hát meghalt, nem? Mit jelent az, hogy örök élet? Az örök élet az nem olyan, aminek soha nem lesz vége? Az örök élet azt jelenti, hogy ha jól csinálod, nem lesz vége? Az örök élet az, hogy ha Istenem múlik, akkor 19 ezer milliárd évig is eltarthat, de egyszer rosszul elszólod, akkor vége lesz. Mi a fogalmad az örök életre? Az örök életre a fogalmunk az, hogy valami, amiben most vagyok, és soha nem lesz vége, remélhetőleg. De elpuskázom. Jó, idő dimenzióban is ez értelmezhető, de a mennyben is értelmezhető, hogy észrevettétek, hogy az evangélium azt mondja, hogy, vagy a Biblia, amikor lezárul, azt mondja, hogy nem lesz többet halál. És semmi olyan nem lesz a mennyben, ami egy másodpercre is újra zavarba hozhatná a valóságot. Tehát nem lesz olyan valami, amilyen volt a Lucifer annak idején. Nem lehet olyan benne valami, ahol ez a dolog újra elbukik. És És ez azt hiszem megint jól szemlélteti a doboz gondolkodást és Isten gondolkodását, hogy az örök élet az nem az, amikor valami annyira jól működik, hogy soha nem romlik el, hanem az örök élet az Istennek az élete. Az Isten maga, az ő élete. Ez az örök élet. És nekünk azért van örök életünk, és azért, igen, azért van örök életünk, mert Isten élete van bennünk. És nem azért, mert valaki garanciát vállalt, hogy nagyon vigyázok rá, hogy el ne puskázd. Nagyon vigyázok rá, hogy le ne csusszanjál az ösvényről. Hanem Isten miatt van örök életed. És egyre több ilyen dolog van, amit így meglátok, vagy szerintem, ha gondolkodtok rajta, vagy elkezdtek rajta gondolkodni, nektek is egyre több lesz, vagy már van egy csomó, és erről majd beszéljünk, hogy mi mindent a dobozban próbálunk értelmezni. A nagy dolgokat, a bibliai dolgokat is ott próbáljuk értelmezni. Pedig ott nem lehet értelmezni. Van-e valami kérdésetek, vagy olyan valami, ami kell ahhoz, hogy ezt lezárjuk? Akkor ma ennyit szerettem volna elmondani. Ez egy olyan az ördögi témát, ezt az ördög fájt, ezt könnyebb volt abba adni. Ezt a témát, ezt nehezebb, mert ez nagyon-nagyon fölkavar mindig. Van két ige, ami, ha ebben a szellemben átgondoltak, kivégez mindent. Azt mondja, hogy tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki lett bölcsességül Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Aztán egy másik ige, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. A dobozból nézve van bölcsesség, van igazság, még szentség is, meg váltság is. Ugye? Aztán van kegyelem a dobozba, szoktuk definiálni, mi a kegyelem, ugye? Meg mi az irgalom, szoktuk definiálni? Szoktuk. És azt mondja, hogy és igazság, igazságot is szoktuk definiálni. És Isten igéje azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus. Ez Jézus Krisztus. Nem fogalmak. Nem fogalmak, amik el vannak tőle választva, hanem Krisztus, akinek a lénye, a jelleme, gondolatai megnyilvánulnak, a bölcsességben megnyilvánulnak, az igazságban megnyilvánulnak, a szentségben, a váltságban, az igazságban. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezek nem szinonimák, nem példázatok, nem fogalmak, amit próbál elmagyarázni a dobozban élő embernek, hanem ez Krisztus maga. Mondom, a 1 Korintus 1.30 és a János 1.17. Jó, tehát zárjuk le akkor ezt a mai alkalmat. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor megkerestél minket, akkor olyat adtál, amit föl se tudtunk fogni. Ma se tudjuk. Valaki egyszer azt mondta, hogy egy kislány, amikor kérdezték tőle, hogy mi az életében a legnagyobb értéke, minek örül a legjobban, akkor azt mondta, hogy annak, hogy megszületett. És sokan nevettek, sokan nem értették, de ott valamit megmutattál ebből, hogy milyen érték a te életedet hordozni a szívünkbe újjászületett hívőként. Mit jelent az, hogy élet, a te életed, és hogy ezt mi megkaptuk, felfoghatatlan. És Urunk, köszönjük, hogy amikor hittünk neked, amikor befogadtunk téged, akkor annyival többet adtál, mint amit mi megértettünk, vagy amire úgy gondoltunk, hogy szükségünk van, hogy nem akárkit hordozunk a szívünk alatt, hogyha ezt a példát mondhatom, hanem téged, Uram, az élő Isten, téged, Úr Jézus. És amikor ezt így megmutatod nekünk, hogy kik vagyunk benned, akármilyen érettségi fokban pici babák, magzatok vagyunk még, vagy pici babák, vagy gyerekek, vagy felnőttek, vagy már harcosok. De az mind te vagy. És amikor látom a fiamat, vagy látom az édesapámat, nem tudok különbséget tenni, hogy ki az értékesebb, mert mind a kettő hatalmas érték, összehasonlíthatatlan, nem is szabad összehasonlítani, mind a kettő érték, mert élő, mert ember, és ugyanígy van velünk is, hogy aki újjászületett, ha 5 perce történt, vagy már harcos, és elérte a hitnek a, megharcolta a hit harcát, és ott van nálad, ugyanaz az érték miattad, Uram. És köszönjük, hogy ezt megmutatod nekünk. És köszönjük, Uram, hogy ez az unalmas, egyszerű evangélium, ez ezt üzeni. És köszönjük neked, Uram, és szeretnénk kérni, hogy segíts felfedezni önmagunkban ezt az értéket. Nem keverjük össze a saját természetünkkel, a saját énünkkel. Nem is lehet. De segíts felfedezni, hogy mit jelent az, hogy újjászületettnek lenni, mit jelent az, hogy a te fiad élete itt van bennünk, mit jelent az, hogy az ő gondolatai a miénk, az ő elméje a miénk, mit jelent az, hogy örök életünk van. Uram, hogyha látnánk, hogy mit kaptunk, hogy mi az, ami már a miénk, azt hiszem, hogy lefekvés nélkül végigugrálnánk ezt az évezredet örömünkben. Mutasd meg nekünk, kérünk, Urunk. Köszönjük, hogy tanítasz, és köszönjük, Uram, hogy megmutattad azt is, hogy újjászületett hívőként is élhetünk dobozban, hogy visszatérhetünk gondolkodásban a jó és a gonosz tudásához, és az ördög, aki valós és jelen levő, képes arra, hogy a gondolataimban visszatérítsen, hogy visszamenjünk egy olyan rendszerben, ahol soha nem látunk téged, ahol soha nem látjuk az értékeket, nem látunk téged magunkban, egymásban, nem látjuk a bevégzett munkának az értékét, az eredményét. Uram, de szeretnénk így együtt kérni téged, és könyörögni azért, hogy te tartsd nyitva a szemünket, te mutasd meg a bevégzett munkát, te mutasd meg azt, amit már elvégeztél. Ez az imánk, Urunk. És ha hallgatod ezt a felvételt, és akkor kérlek, hogy gondolkodj el rajta. Kérlek, hogy tudd, hogy a Biblia Isten, azt nem mi találtuk ki, azt nem emberek találták ki, nem az összegzett tudásunk eredménye, nem egy profi Isten, akit giga energiákkal ruháztunk föl, rávetítettük az összes tudást, ami létezhet, meg megszoroztuk hattal. Nem ő, nem. Nem ő a Biblia Isten, és nem az az Isten, akiben hiszünk. Nem is érdemes hinni senkiben, amit emberi kezek csináltak, vagy emberi agy szült. A Biblia Isten az, aki teremtett minket, aki szeretett minket, aki mikor megteremtett minket, velünk akart lenni, közösségbe velünk, megosztani akarta velünk az életét. És ő az, amikor ez nem elbuktunk, akkor meghalt értünk, emberé lett. És nem csak azért, hogy eltörölje a bűneinket, nem csak azért halt meg Jézus Krisztus, hogy tiszta lappal indulhassunk, nem csak azért, hogy visszamehessünk az Atyához, hanem azért, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy az ő életét kapjuk meg. És köszönjük, Uram, ezt, hogy ezt megkaptuk. És ez az üzenet hozzád is. És kérünk, hogy gondold meg. Ez egy olyan ajánlat, amit csak azok utasítanak vissza, akik olyan ostobák voltak, vagy olyan ostobák, mint én voltam. Hogy azt mondom rá, hogy unalmas, nem méltó arra, hogy átgondoljam. De mi bátorítunk, hogy gondold át. És köszönjük, Urunk, hogy te munkálodsz. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk, köszönjük ezeket az alkalmakat. Köszönjük egymást, hogy amikor egymásra nézünk, látjuk ezt, amiről beszéltünk. Köszönjük neked. Amen. Köszönjük, Urunk.